És akkor a következő előadónk már kicsit más vizekre, vagy még távolabbra evez a Földtől. Madár Ákost köszönhetjük az Eremi űrfizikai és űrtechnikai osztályáról. Érjük, kapcsolják ki mobiltelefonjaikon. Aki új korszak a fiatal napszél kutatásban, a Parker Solar Probe és a Solar Orbiter missziókról fog nekünk. Kérlek.
Halló? Ja, oké. Okay. Köszönöm a bemutatást, és üdvözlök mindenkit. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a két kedvenc űrszondámról és munkaeszközömről beszélhetek, de mielőtt még ezekről szót ejtenék, hát egy kis áthangolódást szeretnék tartani, mert itt a nagyon kis skáláktól egészen átugrunk a csillagászatiakig. Ahhoz, hogy áthangolódjunk, nézzük meg, hogy a központi csillagunknak kb. Milyen dimenziói vannak, mik azok a karakterisztikus dimenziók, amikről itt beszélni fogunk. A naptömege 2×10^30 kilogramm. Ez így nem mond sokat így elsőre, de hogyha belegondolunk, hogy a naprendszer teljes tömegének a 99,86%-a a napban van, akkor látjuk, hogy tulajdonképpen mi itt óriás bolygóstúl, kőzet bolygóstúl, porostúl, mindenestül itt egy mérési hiba vagyunk a naprendszerben lényegében. A napsugar az 700 000 km, ez nagyjából 110 földsugár, nem is látszik ezen az ábrán a föld, tulajdonképpen pixel nagyságrendbe esik. Nem akarok annyira belemenni a telefonkönyvezésbe, ami érdekes még innen az adat, az, hogy a nap nagyrészt, ahogy az univerzumban a látható anyag egyébként általában, nagyrészt hidrogénből áll, egy kisebb részt héliumból, és van még egy tömegszázaléknyi egyéb elem, amit a csillagászok ilyen perverz módon mindegyiket fémnek hívják, tök mindegy, hogy miről van szó, oxigénről, szénről, ez mind fém a csillagásznak. Hát, hogyha beleszelnénk a napba, akkor nagyjából ezt látnánk. A napnak a közepén a sugárnak az első negyedéig tart a mag, itt zajlik le a magfúzió, tehát proton fúzionál nehezebb elemmé, elsősorban héliummá, és ennek során energia szabadul fel, ez az energia pedig az úgynevezett radiációs vagy sugárzási zónában elektromágneses hullámok formájában jut ki egészen a konvektív zónáig. A konvektív zóna az pedig úgy működik, mint a fazékban a víz. Az alját melegítjük, ott a víz, esetünkben a napnak az anyaga az kitágul, a sűrűsége lecsökken, felhajtó erő hat rá, tehát megindul fölfelé, egészen addig, amíg el nem éri a nap felszínét, ott lehűl, és majd ezután megint visszasüllyed az aljára. Elérkeztünk egészen a napnak a felszínéig. Itt a fotoszféra található, ami a nevéből is adódik, ez a fény szférája. A látható fény az innen származik. E fölött helyezkedik el a kromoszféra, ami egy a látható tartományban áttetsző réteg, egy átmeneti régió a fotoszféra és a korona között, és e fölött helyezkedik el a korona, ami a napfogyatkozások során lett felfedezve, és általában mindenféle mágneses struktúrák, szabálytalan struktúrák, furkok, stb. Látszanak rajta. Felismerül rögtön egy probléma, mégpedig az, hogy ha megnézzük, itt ez az ábrán látszik, hogy ha távolodunk a nap felszínétől, a fotoszférától, és megnézzük, hogy milyen hőmérséklet jellemző ezekre a rétegekre, akkor azt látjuk, itt a hőmérséklet az logaritmikus, figyelem, tehát egy egészen millió Kelvinig megyünk fel. Tehát azt látjuk, hogy olyan nagyjából 6000 foknál van a fotoszférának a hőmérséklete, és ezután ez megint elkezd nőni, amit nem várnánk, mert hát a nap magjában termeljük az energiát, termeli a nap az energiát, és azt várnánk, hogy onnan, ahogy a hő halad kifelé, egyre hidegebb rétegeket fogunk látni. De nem ezt látjuk, hanem azt látjuk, hogy különösen a kromoszféra után a koronának a hőmérséklete az megint felmegy millió Kelvin fölé. És ez egy ellentmond nem csak az intuíciónak, de a termodinamikának is ellentmondani látszik. Ehhez kell valami fűtési mechanizmus. Ennek van egy másik következménye, amire Eugene Parker amerikai fizikus hívta fel a figyelmet, hogyha ilyen meleg a nap koronája, akkor a napnak nem lehet egy olyan egyensúlyi légköre, mint ami a Földnek van például. Tehát nem lehet egy nyomás egyensúly, nem alakulhat ki, mert egy matematikailag értelmetlen eredményt fogunk kapni. Akkor kapunk matematikailag értelmes eredményt, hogyha feltesszük, hogy ez a korona, ezt tudom, hogy folyamatosan beletágul, egy folyamatos áramlás lesz az interplanetáris térbe, és ez volt a napszél hipotézise Parkernek. És ez annyira sikeres hipotézis volt, hogy ezt aztán pár évvel később az űrszondák fel is fedezték. Egy néhány százezer fokos anyagot fedeztek fel, egy anyagáramlást, és ezen a hőmérsékleten az atomokról leszakadnak az elektronok, és maguk után pozitív ionokat hagynak. Hogyha az ember ebbe így belegondol, hogy elektronok meg pozitív ionok maradnak a semleges atomok után, ugye ez utána is semleges kell maradjon, tehát annyi negatív, és mint amennyi pozitív töltés marad a rendszerben, ha távolról nézek rá. És az ilyen kívülről semleges, de ionizált gázt, azt meg szoktuk különböztetni a sima közönséges gázoktól, mégpedig azért, mert egy csomó jelenség megjelenik bennük, ami a sima gázokban nincsen, egy ilyen kollektív tulajdonságok, és ezt ezért plazma névvel szoktuk megkülönböztetni a gázoktól. A napszelet sebesség alapján kettő fő csoportra szoktuk osztani. Van egy úgynevezett lassú napszél, ez 3-400 km másodpercenként a sebessége, és van egy gyors populáció, ez pedig ilyen 6-800 km per szekundum. Ezek szuperszónikus áramlások, ez mit jelent? Hát azt, hogyha én mondjuk itt ebben a teremben csettintek egyet, akkor ez az információ, a csettintés, hogy megzavartam a levegőt, ez a hangsebességével terjed. A plazmában is vannak hanghullámok, illetve ahhoz hasonló hullámok, meg olyan hullámok is, ami a gázokban itt nem, nálunk nem fordul elő, és a napszél olyan gyors, hogy ezeknél a hullámoknak a terjedési sebességénél gyorsabb. Tehát ha én valahol megzavarom a napszelet, és abban a zavar az elkezd terjedni, bármerre terjedne, ha a nap felé terjed, az akkor is kifelé fog jönni, mert maga a közeg gyorsabban áramlik kifelé. Tehát a információ az csak kifelé fog áramlani. Még egy fontos tulajdonság a napszélnek, hogy nagy az elektromos vezetőképessége, és ebből következik az úgynevezett mágneses befagyás tétele. És ez mit jelent? Csak annyit, hogy a plazma és a mágneses tér azok együtt fognak mozogni, nem tudnak különválni, és ennek az lesz a következménye, hogyha a nap felszín környezetéből áramlik kifelé, rángatja magával az ottani mágneses teret, tehát áramlik kifelé radiális, hoppá, bocsánat, igen, tehát radiálisan áramlik kifelé, de közben a nap meg elfordul alatta, és ez egy spirális szerkezetet fog kialakítani. Ezeket hívjuk Parker spirálnak. És azt a térrészt, ami a napszél tölt ki, a napszél dominálja, azt helioszférának hívjuk. Ezt nem szabad összekeverni a naprendszer fogalmával, mert a naprendszer az olyan fényév távolságig tart nagyjából a naptól, és ez a napnak a gravitációs dominanciájában fejeződik ki, tehát amit a nap gravitációsan dominál, az a naprendszer, ez fényév nagyságrendű terület, és az olyan 60 ezer napföld távolság, míg ez a helioszféra, a napszél által dominált rész, ez csak olyan 100-150 napföld távolság, és ebből már több űrszonda is, a Voyager űrszondák nevezetesen ki is mentek már a csillagközi térbe. Miért érdemes vizsgálni a napszelet? Ez a mutassuk be, hogy miért van értelme a munkánknak dia. Hát elsősorban azért, mert ez egy olyan asztrofizikai plazma, amihez oda tudunk menni, meg tudjuk mérni, és ez nagyon értékes, mert a univerzumban a látható anyagnak az elsőprő része az plazma állapotban van, és van itt egy laboratóriumunk, ami a Földtől nincs is olyan messze, oda tudunk menni, meg tudjuk mérni, ez így értékes. A másik az ennél egy jóval praktikusabb ok, mégpedig az, hogy az űridőjárás, tehát a napföld kapcsolatoknak az egyik fő részét, azt nagyrészt a napszél alakítja, és erre érzékeny a civilizációnknak az infrastruktúrája. Ugye műholdjaink vannak fent, ezek érzékenyek az űridőjárásra, a villamos hálózatunknak eléggé gajra tudja tenni egy-egy űridőjárási esemény, úgyhogy ezeket azért fontos észbe tartani. A történettel senkit nem fogok itt untatni, elég annyi hozzá, hogy rengeteg űrszondának volt célja az, hogy megmérje a napszélnak bizonyos tulajdonságait, és én is kettő ilyenről fogok majd beszélni. Milyen problémák merülnek fel a napszéllel kapcsolatban, csak itt néhányat felsoroltam. Mondtam, hogy a napkoronája forró, valami fűti, de nem tudjuk, hogy micsoda. A másik, hogy mondtam, hogy a napszél magával hoz ki mágneses teret a nap környezetéből, de a napra, hogy kerül oda a mágneses tér, tehát kell lennie egy dinamónak a napban, egy olyan mechanizmusnak, ami folyamatosan létrehozza a napnak a mágneses terét. Fontos lenne tudni, hogy konkrétan a napszél a nap mely területeiről származik, illetve hogy ezután hogyan gyorsul fel. Hogy hogyan terjednek a napszélben a hullámok, illetve azt is megfigyelték, hogy a napszél az nem úgy hűl, kevésbé hűl kifelé tágulva, mint hogyha csak simán egy expanzióról lenne szó, valami a napszél terjedése során is fűti ezt a plazmát. Hát az egyik stratégia, hogy ezekre választ kapjunk, az az, hogy menjünk akkor közelebb a naphoz, és a NASA-nak a Parker Solar Probe missziója az ezt irányol, ezt tűzte ki célul 2009-ben. Ez volt az első szonda, ami egy élő emberről kapta a nevét. Sajnos Eugene Parker azóta elhunyt néhány évvel ezelőtt, de amikor még elkezdték a missziót, illetve még a kilövéskor is, ő ezt láthatta, hogy a saját maga róla elnevezett űrszondát felbocsátják. A célja a Parker Solar Probe-nak az, hogy a fiatal napszelet, tehát az a nap közvetlen környezetében vizsgálhassa a napszelet, illetve a nap koronáját, 2018-ban Floridából bocsátották föl. Hát akkor, ha közel akarunk menni a naphoz, akkor csináljuk rendesen. Egy csomó rekordot felállított a Parker Solar Probe űrszonda. Ez a naphoz legközelebb elhaladó ember alkotta eszköz. 9 napsugár távolságba halad el már jelenleg, most előző december óta érte el a legnagyobb napközelségét, és most már minden egyes napközelsége esetén, na, igen, minden egyes napközelség esetén 9 napsugár távolságra fogja megközelíteni a napot. Ezzel összefüggő, hogy ez a leggyorsabb ember alkotta űreszköz, 190 kilométer másodpercenként a sebessége a nap körzetében. Ugye ez a kettő dolog összefügg, ez a 190 kilométer per szekundum, ez elsőre nem tűnik olyan nagynak, de ez 700 ezer kilométer per óra. Hogy mi az összefüggés a pálya és a sebesség között? Tehát természetesen Kepler, hogyha szorosabb pályán keringünk a nap körül, akkor az nagyobb sebességet, nagyobb keringési sebességet fog okozni. Egy mérnöki kihívás jelentett egy szintén rekord, hogy a rekordmennyiségű hőt kell tudnia elviselni, hőterhelést kell tudnia a szondának elviselni, a hőpajzs külső felén 1300 fok van, ezt kell úgy kezelni, hogy a műszerek azok pedig hát az emberi hőmérsékleten üzemeljenek. És ez az első űrszonda, ami elérte, belenyalt a nap koronájába, mégpedig 2021-ben. Ehhez tudni kell, hogy definiáljuk azt, hogy mi az, ami még a napkorona, és mi az, ami már a napszél. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy az alfén felületen belüli térrész az a napkorona. Mi az az alfén felület? Mondtam, hogy vannak hullámok a plazmában, ami nincsen a gázokban. Az egyik ilyen hullám az alfén hullám. Az alfén hullámot úgy lehet elképzelni, mintha a mágneses erővonalakat megrángatnánk, és úgy egy gitárhúron végig megy ez a zavar, és úgy terjed a mágneses erővonalak mentén, és akár csak a hangsebességnek ennek is van a karakterisztikus sebessége, és ez az alfénsebesség, és azt mondjuk, hogy ahol a plazma sebessége kisebb, mint az alfénsebesség, tehát szubszónikus lesz az áramlás, az már a korona, és azon kívül pedig a napszélről beszélhetünk. Ez egybeesik azzal, hogy ahol ez a alfénsebesség már nagyobb, mint a napszélsebesség, ott a mágneses tér dominálja a plazmát. Azt figyelték meg, hogy ez térben szabálytalan, tehát semmiképpen nem egy gömb szimmetrikus határfelületről beszélhetünk, térben és időben is változik. Egy kevésbé várt eredmény az volt, hogy rengeteg úgynevezett angolul switchbacket, mi magyarul mágneses cikcakoknak fordítottuk le, találtak. Ez lényegében azt jelenti, hogy a mágneses tér, a polaritás az hirtelen megváltozik, és ezzel együtt a plazma sebessége pedig egy kicsit megnő. Ebből sejtették, hogy fognak találni, de jóval többet találtak, mint amennyit vártak. És azt figyelték meg, hogy ez a gyors napszélben jellemző az úgynevezett koronalyukak fölött, ezek a nyitott erővonallal jellemezhető térrészek fölött, és csoportokban jelennek meg. És a kialakulásáról nem nagyon fogok most beszélni, hogyha kérdések felmerülnek, akkor szívesen elmondom, hogy milyen elméletek vannak, mi is teljesen közmegegyezés, hogy ezek hogy alakulnak ki. A másik küldetés, amiről szeretnék beszélni, az Európai űrügynökség kicsit a sajátunk, az Európai űrügynökség Solar Orbiter missziója. Nagyjából átfednek a célok a Parkeréval, viszont ez jobban a nap felszínének fizikájára jobban koncentrál, illetve jobban szeretné összekötni a nap felszíni méréseket a plazma mérésekkel, amit a napszélben tapasztalhatunk, és ezért ezen több távérzékelési eszköz van, ezek optikai UV teleszkópok tulajdonképpen, illetve röntgenteleszkópok, és magyar részvétel is volt ebben a misszióban, mégpedig a magmagnetométernek a fejlesztésében a Wigner és az SGF Kft. Kollégái részt vettek. Ezt 2020-ban bocsátották fel, és látjuk, hogy a legszorosabb napközelség az 0,28 napföldtávolság. Összehasonlítva a Parkerre, az ugye 9 napsugár volt, ez 60 napsugár nagyjából, tehát jóval távolabb van. Viszont jóval, viszont egészen más a küldetés profil, hiszen nincs szükség annyira közel menni a naphoz, mivel távérzékelési eszközök dominálnak az űreszközön, illetve az egyik nagy dolog ezzel a misszióval kapcsolatban az az, hogy a legnagyobb pálya elhajlása az 33 fok lesz a misszió végén, és már jelenleg is 17 fok. Ez miért fontos? Azért, mert így rálátunk a nap pólusaira, amire általában nem látunk rá, illetve a legtöbb űrszonda az a földkerítési síkjában kering a nap körül, így nem látjuk a pólusokat, ami pedig fontos láncszem lenne ahhoz, hogy megértsük a nap működését. Az egyik felfedezés az úgynevezett tábortüzek vagy pikoflereknek a nagy mennyiségű észlelése. A flerekről talán már hallottak, a nap felszínén felfényesedésekről van szó, általában röntgen, illetve UV tartományban, a nagy flerek esetében látható tartományban is. Ez az a megértés erről, hogy ez a mágneses erővonalaknak az átrendeződése során energiafelszabadulás történik, és így jönnek ezek a flerek létre. Na most a nagy flereknek a kis tesói, ezek a pikoflerek, meg nanoflerek, ezekhez kellett ez a nagy felbontású képalkotó eszköz, az EUI műszer, amivel elég ilyen struktúrát fedeztek fel ahhoz, hogy ez lehet, hogy magyarázza a napkoronának a fűtési mechanizm. Tehát lehet, hogy a napkoronának a fűtési mechanizmusa potenciálisan. Végül pedig egy Parker Solar Probe Solar Orbiter közös eredményt szeretnék még megmutatni. Kicsit első lehet, hogy nem érthető az ábra. 2021-ben egy olyan együttállás volt, hogy a Solar Orbiter és a Parker Solar Probe, amikor a Parker Solar Probe éppen napközelben volt, azok merőlegesen álltak a naphoz viszonyítva, és így a Solar Orbiter a távcsöveivel rálátott arra a térrészre, ami fölött a Parker elhaladt, és összetudták kötni modellek segítségével, hogy amit mért a Parker Solar Probe, ahhoz milyen napszélforrás tartozott a nap felszínén. És azt találták, hogy olyan forrásvidéknél, ahol a mágneses tér az nagyobb, ott kisebb részecske fluxusú napszél volt jellemző, illetve egy szebb alfvén hullámokból álló fluktuációja mondjuk a mágneses térnek vagy a sebb plazmasebességnek, míg olyan térrészeken, ahol kisebb mágneses térforrás volt, ott nagyobb részecske fluxusú napszelet mért a Parker, és egy kaotikusabb viselkedést észleltek tulajdonképpen. Maradt egy csomó nyitott kérdés, felírtam hármat példának, de például, hogy mi a továbbra is a napszél gyorsítási mechanizmus, a konkrét mechanizmus az nem ismert, hogyan működik a napdinamója, hogyan lesz a mágneses tér a napon, és az miért mutat egy ilyen 11 és 22 éves ciklust, ezt most sem értjük még, illetve a napszél terjedésének, a napszél zavarainak terjedése sem egészen világos még, de azt érdemes tudni, hogy még csak néhány év telt el, mióta ezek a űrszondák üzemelnek, és ez egy olyan műfaj, hogy az ember tipikusan 10-20 évvel azelőtti küldetéseknek a adatait is felhasználja, és még abból is lehet új eredményeket kivenni, tehát még bőven van idő, hogy akár még ezeknek az űrszondáknak a méréseiből is megoldódjanak ezek a kérdések. És szeretném megköszönni a szíves figyelmeket.
Én is köszönöm szépen Ákosnak. Köszönöm szépen Ákos a szép és nagyon pontos időben befejezett előadást. Van lehetőség kérdésekre. Próbálom motiválni a diákságot, akkor kérdezek én egyet, hogy a ti szemszögtökből meddig tartanak ezek a szondák? Tehát mennyi ideig fognak ott fönt keringeni? Hány év még, amíg ezeket az adatokat tudjátok vizsgálni?
Tehát, hogy meddig fognak még üzemelni?
Így van, így van.
Ez nagyon, nagyon, nagyon változó tud lenni. Tehát ugye ennek van egy sajnos most már erősen tárgyalt pénzügyi vonzata is, hogy ezeknek a fenntartása és a kommunikációja az erőforrást igényel, és ezeknek mindig lobbiznia kell ezeknek a misszióknak, hogy tartsunk még meg ezt a szondát, ne állítsuk le vele a kommunikációt, mert még főleg, amikor még ez a két szonda esetében ezek még jól működnek, tehát még bőven lehet őket használni, ezekben még évtized bőven benne van, de több évtized is, tehát hogyha nem történik valami nagy földindulás valamelyik szondába, ami előfordul, tehát ha stabilizáció elveszik, vagy csak kiesik a kommunikáció, akkor egyik napról a másikra el tudjuk ezeket veszíteni, de jelenleg lekopogom, ezek nagyon jól vannak, és ezekben még évtizedek lehetnek.
Köszönöm. Tehát ezt lefordítva, hogy végzitek a középiskolát, és beiratkoztok az egyetemre, még bőven jöhettek hozzánk ahhoz, hogy adatokat tudjatok elemezni ebben a csoportban. Tovább kérdésre.
Ott hátul van egy.
Szíves. És egy diák kérdés. Köszönöm.
Hogy keletkeznek ezek az alfénhullámok?
Alfénhullámok? Tulajdonképpen hát a napnak a környezetét, a fotoszférát, ugye mondtam, hogy a konvekciós régióban ezek feláramlások történnek, tehát felmelegszik, kitágul, felemelkedik egészen a napnak a felszínéig, és ugye ez egy folyamatosan bugyborékoló rendszer, és ahogy a vízben is, amikor látod, hogy forra víz, akkor azon is mindenféle zavar terjed abból adódóan, hogy ez folyamatosan mozgásban van ez a rendszer, felmegy a tetejére, akkor egy túllő egy kicsit a felszínen, visszamegy, ezek folyamatosan keltik a zavarokat, ezek az instabilitások tulajdonképpen a forrásai az ilyen hullámoknak.
Azt kérdezném, hogy van az, hogy a mágneses tér az így megfordul egy pillanatról a másikra, mert ennek az időderiváltja végtelen, tehát akkor abból ilyen nagy...
Hát nem értettem egészen.
Tehát ha a mágneses tér megfordul, így
de
nagyon
hirtelen...
A mágneses tér hirtelen megfordul, akkor az nem kéne, hogy ilyen végtelen nagy elektromos teret generáljon.
Mágneses vagy... tér hirtelen... Itt?
Igen.
Igen. Szóval, hogy mágneses tér hirtelen megfordul, az űrszonda szemszögéből, bocsánat, lehet, hogy akkor nem fejtettem egészen jól ki, az űrszonda szemszögéből azt látjuk, hogy hirtelen az egyik pillanatban még a nap felé volt a mágneses tér, másik pillanatban meg a másik irányban, ugye az űrszonda és a napszél, azok egymáshoz képest folyamatosan mozognak, és ez térben, ahogy látod, egy ilyen cikcakok alakulnak ki, és azt látja úgy az űrszonda, hogy áthalad ezeken a struktúrákon, hogy hirtelen valójában ez egy ilyen S betű alakú struktúra, ami kifelé terjed a napszéllel. És akkor erre mondtam, hogy van ennek többféle megoldása, hogy miért alakulnak ki ezek az S betűk. Hát például mondjuk lehet, mert van a nap felszínén egy zárt erővonal hurkom, meg egy nyitott, és ezek szeretnének egy alacsonyabb energiaszintre eljutni, és egy erővonal átkötődéssel átrendeződik a mágneses struktúra, kialakítják ezt az S betűt, és ahogy felszabadul a mágneses energia, ez kifelé fog megindulni a nap felszínétől. Tehát ez egyébként a legelfogadottabb, messze a legelfogadottabb elmélet, vannak még mások is, de ez a legelfogadottabb elmélet, hogy miért alakulnak ki ezek az S betűk. Tehát mi az S betűt látjuk, ahogy a perspektívánk miatt, ahogy az űrszonda ezt átszeli, ő azt fogja érzékelni, hogy hirtelen egyik irányból a másikra váltott.
Oké, akkor köszönjük szépen még egyszer Ákosnak ezt a nagyon érdekfeszítő előadást.